Fönállva fogadjuk az Úr köszöntését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a 66. Zsoltár első két versét énekeljük. 66. Zsoltár első és második versét énekeljük. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek! Hagyjuk a fejüket és imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, a világ királya, aki új életet adsz nekünk, a halálból az életbe vezetsz bennünket, és segítesz nekünk abban, hogy megtegyük mindazt, amit te kérsz tőlünk, hogy megáldottak és boldogok lehessünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy újra itt lehetünk, együtt a te nevedben. Köszönjük, hogy a te áldásaidról olvashatunk, és meg kell valonunk, Urunk, már rögtön a Biblióra elején, hogy oly sokszor elfelejtünk hálát adni mindazért, amit kapunk tőled. Oly sokszor nem látjuk a te áldásaidat, vagy ha látjuk is, nem mondjuk el neked, hogy milyen hálás a szívünk, milyen nagy öröm a számunkra, hogy te foglalkozol velünk, törődsz velünk, megáldasz bennünket. És ezért most, Urunk, szeretnénk azt mondani, köszönjük mindazokat az ajándékokat és áldásokat, amelyeket tapasztaltunk az elmúlt héten, és kérjük, légy itt velünk ebben az órában, hogy most is a te áldásodat tapasztalhatjuk. Jézus nevében kérjük. Amen. Már csak néhány vers van hátra a Rút könyvéből, tehát ezeket olvassuk. Rút könyve 4. fejezetének a 13. versétől a végéig olvasom. Rút 4 a 13. verstől a könyv végéig, és ott a következőket találjuk megírva. Elvette annak okáért Boáz Rútot, és lett az néki felesége, és bement hozzá, és megadta az Úr, hogy az fogadott az ő méhében, és szült fiút. És mondták az asszonyok Naóminak, áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj. Emlegessék az ő nevét Izraelben, és legyen ő a te lelkednek megvidámítója, és vénységetnek istápolója, mert mennyet szülte őt. Az, aki téged szeret, és aki többet ér néked 7 fiúnál. Ekkor megfogta Naomi a gyermeket, és ölébe vette, és dajkája lett annak. A szomszéd asszonyok pedig nevet adtak neki, mondván, fia született Naominak, és nevezték az ő nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyának. És a Pérec nemzetségei ezek. Pérec nemzette Hesront, Hesron pedig nemzette Rámot, és Rám nemzette Abinádábot, Aminádáb pedig nemzette Naássont, és Naássont nemzette Sálmont, Sálmon pedig nemzette Boázt, és Boáz nemzette Obedet, és Obed nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Eddig Isten írott igéje. Ma este csupa áldásról lesz szó. Milyen jó, nem? A könyv vége, Rut könyvének a vége csak áldásokról beszél. Ugye a múlt héten még a megoldásokról beszéltünk, amikor az emberek léptek. Megtették azokat a dolgokat, amelyeket Isten kért tőlük. Hallottuk a múlt héten, hogy Boáz hogyan intézte el, hogy Rut megtalálja a férjét. Azt a férjet, akit Isten választott ki. Mert ugye még két esélyű volt a helyzet, a negyedik fejezet elején, volt ott az a másik rokon, neven is, Úrfi, aki akár Rút férje is lehetett volna, csak ő nem vállalta. Ha csak földet kellett volna vásárolni, a szívesen megtette volna, hát Rútot is kapott, vagy kapta volna hozzá feleségül, hát az már nem kellett neki. És így mégis Boáz vette el Rútot feleségül, így kezdődik az utolsó szakasz. És amikor az emberek megteszik mindazt, amit Isten kér tőlük, akkor Isten oda küldi az áldást. Érdekes módon ugyanarról olvashattunk a könyv elején is. Ugye az első fejezet 6. versében hallotta Naomi Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret. Ez az első alkalom Rút könyvében, hogy Isten tesz valamit. És a második alkalom, amikor Isten tesz valamit, az itt van. Boáz elvette Rútot feleségül, és Isten adta azt, ugye így fogalmaz a Szentíró, Isten adta azt, hogy Rút fogadja a méhében, és szült fiút. Az első fejezet még ugye a bírák idejében történik mindez, és ott még arról van szó, hogy Isten akkor áldja meg az ő népét, ha visszatérnek hozzá. A bírák könyve erről szól, és ezért ott nincs is magyarázat az első fejezetben, csak annyit mond a Biblia, hogy Isten meglátogatta az ő népét, ez azt jelenti, hogy Isten körülnézett, hogy a népe mit csinált, és lám-lám, kezdtek visszatérni ő hozzá. Kezdtek komolyabban foglalkozni Isten törvényeivel, és Isten azonnal oda küldi az áldást. És hosszú-hosszú évek után újra van ennivaló Izrael földjén. Meddő volt a föld, most újra termel. Itt ugyanazt látjuk. Boáz is, Rút is azt tette, amit Isten kér az embertől ilyen helyzetben. És amikor ők megtették a lépéseket, betartották az előírásokat, pontosan úgy jártak el, hogy Isten mondta, akkor Isten oda küldi az áldást. Azért érdekes ez, mert ugye Boáz egy idősebb férfi volt. több helyen előfordul a szövegben, de amikor Boáz ugye éjszakán a szérű megáldja Rútot, azt is mondja, hogy az a jó, amit tettél, hogy nem a fiatal férfiak után mentél, hanem ugye Rút Boázhoz ment, mert ő volt a legközelebbi rokon, ő volt a megváltó, ő volt a neki kijelölt fér. És több helyen előfordul az a szövegben, vagy legalább utalások fordulnak elő a szövegben, hogy Boáz már nem volt fiatal ember, sokkal idősebb volt, mint Rút. És Rútnak ugye volt férje. Egy sokkal fiatalabb férje. Egy nála egykorú férje volt, és abból a kapcsolatból nem született gyerek. Most pedig, és Szentírás nagyon érdekesen fogalmaz, azt mondja, elvette Boáz Rútot, lett az neki felesége, és Boáz bement hozzá, és megadta az Úr, hogy az, tehát Rút fogadott az ő méhében, és szült fiút. Amit akár úgy is lehet értelmezni, hogy már a nász éjszakában megfogal az első szülött, a fiú. Isten rögtön, azonnal megáldja ezt a kapcsolatot, mert ezek az emberek pontosan azt tették, amit ő kért. Aztán megszületik a fiú, és mennek az asszonyok Naomihoz. 11.-15. versben találjuk ezt, és a következőket mondják. Áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj. Emlegessék az ő nevét Izraelben, és legyen ő a te lelkednek megvidámítója, és vénységednek istápolója, mert mennyet szülte őt. Az, aki téged szeret, és aki többet ér néked hét fiúnál. Ott megint megtaláljuk azt a szót, hogy rokon. És megint az a szó van ott, hogy goér, megváltó. Áldott legyen az Úr, hogy Naomi sem maradt megváltó nélkül. És ez a megváltó az a gyerek, úgyhogy itt a gyerekről van szó. Ugye érdekes, mert Noéminak miért lenne még szüksége valakinek, aki bizonyos problémákat megold? Illetve ez a gyerek hogyan oldja meg Noémi problémáit? Ez talán első olvasása nem teljesen világos, de vissza kell emlékeznünk az első fejezetre. Az első fejezet végén, ugye Noémi panaszkodik az asszonyoknak. Ugye megint itt az asszonyok és Noémi beszélnek, volt már ilyen. Tehát ha volt már ilyen, akkor mindig érdemes visszalapozni. Volt már olyan, amikor Naomi panaszkodott az asszonyoknak. Megérkeztek, és azt mondja, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárultan hozott vissza engemet az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, holott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engemet? Ugye ez volt a három hónap, vagy kb. Egy év, ha kiszámítjuk, kb. Egy évvel a gyermek megszületése előtt lezajlott ez a beszélgetés. Naominak két problémája volt. Az egyik a keserűség. Keserűség Isten iránt. Azt mondta, hogy én nem vagyok Noémi, én Márá vagyok, keserűség. És mondta az okot is, hát mert látjátok, hogy az Úr mit tett velem. Naomi keserű, és ez a keserűség az Úr felé irányul. A másik problémája az, hogy üres. Tele volt az élete, amikor kiment a család Moab földjére, volt neki férje, két fia, és amikor visszajött, hát az az igazság, hogy még Rútot sem vett a számításba, azt mondta, hogy teljesen üres vagyok. Semmi nincs. Senkin nincs. Csak én magam vagyok. Ez volt Naomi két legnagyobb problémája. És egy évvel később megszületik ez a gyermek. És mit tesz ez a gyerek? Hát, azt mondja az ige, 15. versben, legyen ő, mondják az asszonyok Naominak, legyen ő a te lelkednek megvidámítója. És sajnos megint nem jó a fordítás. Itt egyáltalán nem vidámságról van szó. Itt ugyanaz a szó van, ami már többször előfordult az első fejezetben, a visszatérés. A visszatérés. A megtérés. De aktív formában. Lehetne úgy fordítani, legyen ő az, aki a lelkedet visszatérítse. Ja, akkor látom, hogy ma kezdünk érteni. Tehát olyan értelemben is használjuk, hogy valaki nagyon éhezik, és már a halálra gondol, de talál ennivalót, és akkor újra felcsillan a szeme, ja, még élek. Jaj, de jó, hogy megtaláltam ezt a falatot. A síralmak első fejezetében használják erre. De használják arra is, hogy az Úr törvénye feleleveníti az ember lelkét. Mind a 19., mind a 23. voltán van erre utalás. Az Úr törvénye, Isten törvénye az, amely új életet ad az embernek, és akkor természetesen lelki értelemben, mert mit tesz a törvény? A törvény arra mutat, hogy az ember mit ront el, és mi az Isten útja, hogyan lehet visszatérni Istenhez, és ha újra rendbe hozta a kapcsolatomat Istennel, akkor újra a helyemen vagyok, megáld engem az Isten, boldog leszek, vidám leszek, öröm lesz a szívemben, persze van, amikor sírni is fogok, de legalább újra élek. De most biblikus értelemben. És azt mondják az asszonyok, Naominak, nézd ezt a gyereket. Kitől kaptad? Hát, hogy azt mondja, hogy a mennyemtől. Ja, hát, de ugye Moabban ugyanaz a menny nem szült egyszer sem. Kellett ahhoz még valaki más is. Ja, Boász. Ja, de hát, Boász kit követ? Boász kinek szolgál? Boász mit tesz? Hát azt teszi, amit az Úr mond. Hát akkor... Jó. Ugye ez a gondolkodás van a háttérben. Ez a gyerek, hogy itt van egyáltalán itt van ez a gyerek. Ebben látni kell Isten áldását. Hogy csodálatos módon Noéminek lett gyermeke. Hát persze unokája. De érdekes módon azt olvasjuk, hogy Naomi lett a gyerek dajkája. Tehát ő volt az, aki a legtöbbet foglalkozott ezzel a gyerekkel. És akkor két lehetőség van, és mind a kettő belefér a szövegbe, az értelmezésbe. Az egyik az, hogy Rút és Boáz tudták, hogy ez az üreség ott van, ez a keserűség ott van Naomi életében. És mivel két derékhívő emberről van szó, kivételesen, mert ugye nem az a szabály, de kivételesen azt mondják, hogy akkor a nagyi dajkálja a gyereket. Ő nevelje föl elsősorban ezt a gyereket, ami ugye az anyu-apunak a feladata lenne, de néha-néha lehetnek kivételek is. És így Naomi nem maradt egyedül. Mert ugye az a normális, hogy a lány elköltözik otthonról, tehát Naomi is, vagy a Ruth is elköltözik Naomitól, oda költözik Boázhoz, és akkor most mi? Akkor most Naomi maradjon egyedül. Hát akkor lehet, hogy Naomi is oda költözik Boázhoz, de akkor mit csináljon egész nap? Üljön a konyhában? Akkor nézzen körül, hogy mit csinálnak a többiek? Kap feladatot is. És nem akármilyen feladatot, kap egy gyereket. Elveszett meg kettőt, és tudjuk ugye, hogy a harmadik nem pótolja az első kettőt, de nem arról van szó, de újra tartalmat kap az ő élete, És ha Naomi belegondol, hogy honnan van a gyerek, akkor ez egy megoldás az ő keserűségére. Második lehetőség egyébként, amit a zsidó biblia magyarázók, vagy amire a zsidó biblia magyarázók utalnak leginkább, az az, hogy mivel Boáz már idős volt, lehet, hogy akkor már meg is halt. Mert ugye a 14. versben azt mondják az asszonyok, áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj. Tehát abban lehet olyas valami, hogy amikor a gyerek megszületik, vagy nem sokkal később, Boáz meghal, és akkor most mi lesz velük? Hát Ruthnak természetesen ugye foglalkoznia kell a gazdasággal, a földekkel, mert volt ugye nem kevés, és akkor lehet, hogy nem volt más megoldás, mint hogy Naomi ne válja föl a gyereket. De majd még akkor is ott van a háttérben Isten áldása. Van föld, van miből élni, van gyerek, van jövő, ott van az Isten áldása. Ez a gyerek lesz az, aki visszatéríti Naomi lelkét az Úrhoz, és ez a gyerek lesz az, aki gondoskodik a családról, majd a Naomi már idős lesz. Obed a neve a gyereknek. És Obed azt jelenti szolgáló. Az, aki szolgál. És természetesen elsősorban az Úrnak szolgál. Az itt nincs benne, de van egy másik bibliai név, amiben ugye ki is mondják, hogy kinek szolgál. Az illető Obadja. Ugyanaz a név, csak ugye ott van ugye Isten neve a végén, de itt ugyanarra, hát van két derék kívül ember, fél feleség, megszületik az első gyermek, és milyen nevet adnak neki? Isten szolgálója. Ez a gyerek, reméljük, bízunk benne, hogy ő is Istent fogja szolgálni. Ő is azt fogja tenni, amit az Úr mond, hát ugye két nagyon jó példa van előtte, apu, anyu, hát akkor ott van még a nagyi, aki tud mesélni a kanyarokról, hogy mi történik, amikor az ember letér a helyes útról, és mennyire kegyelmes az Úr, hogy sok fájdalom után is, de lehet, hogy visszahívja az embert. Visszahívja az embert a helyes útra is, újra megáldja őt. Ez Obed. És akkor a végén ott van még ez a nemzetségtábla. Miért? És mindig az a kérdés, a nemzetségtáblákról van szó. Mit keres itt ez a nemzetségtábla? Ugye először csak egy pici van. 17. versben. A szomszédasszonyok pedig nevét adtak a gyereknek, mondván fia született Naominak, és nevezték az ő nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyának. Utána pedig egészen Perectől Dávidig elmondják, hogy milyen volt Dávidnak a vérvonala. Ki kitől született. És akkor vissza kell emlékeznünk arra, hogy kikről is van itt szó. Betlehemben júdaiak laktak. Tehát olyan emberek, akik Júda törzséhez tartoztak. Ezt mindenki tudta, tehát ezt nem kell magyarázni, ők júdaiak. És Júdáról mondott valamit az Úr. Azt mondta, hogy a királyi pálca, a jogar nem fog eltűni Júda nemzetségéből. Egészen addig, amíg eljön Siló, azaz a messiás. Az Úr felkentje. Tehát ez a Júda nemzetsége, az mindig is egy különleges helyet foglalt el Izrael népének a körében. És akkor itt van a felsorolás. És akkor az első a sorban Perec, vagy hogy így Pérecnek írja Károli, Pérec. A nev azt jelenti nyomuló. Nyomuló. Előretörő. Így is, úttörő. Tehát akarjuk. Mondtam a történetet már néhányszor. Júdának volt három fia. Érnek, az elsőszülöttnek volt egy felesége, Támár. Abból a kapcsolatból nem született gyerek, Ér meghalt. Ónan, a második gyerek, vállalta a sógor házasságot, de csak a jó dolgokat belőle, gyereket nem akart, hogy legyen. Ónan is meghalt. És akkor ott van még a harmadik fiú, Séla, és Júra már kezd félni az egész helyzettől, és nem akarja odaadni a harmadik fiát Támárnak. Azt mondja, hogy menjél haza, majd szólunk. Ne hívj fel bennünket, majd mi írunk. Nem hívtak. Támár ezt valamikor megelégszi, és ugye egy csel által örömlánynak öltözik, és Júda kihasználja a lehetőséget, ebből lesz egy gyerek, sőt, kettő is. Ikrek, és a második gyerek Pérec. De úgy, hogy ő az első, aki megszületik. Most mi van? Hát Támár szül, és érdekes módon először egy kéz jön ki. Hát akkor ez az első szület, oda is kötne egy jelzést, hogy ez az első szület. Aztán ez a kisgyerek visszahúzza a karját, és kijön egy másik gyerek. Mi van? Hát ez Pérec. Nyomuló. Hát nem nyomuló. Hát eléggé. És ő lesz, vagy belőle lesz a legnagyobb nemzetség Júdában. Ő a vezető ember. Júda törzsében. Ő viszi tovább, bár ugye, tehát összesen Júdának 5 fia van, amiből 2 egyben unokája is, ez a bonyolult. De 3 fia van, 2 úgy hal meg, hogy nincs utód, és Pérec viszi tovább Júda törzsét, főleg. Mikor van még 2 melékák, ezek nem fontosak. És Pérecből, Pérec nemzetségéből áttételesen, tehát van 1-2 név a 2 között, a Pérec nemzette Hesront, Hesron nemzette Rámot, Rám nemzette Aminádábot. Na, Aminádáb pedig Áron apósa volt. Ha vissza kell lapozni, ugye, Mózes második könyvéhez, Aminádáb Áron apósa volt, tehát valahogy rokoni kapcsolatban volt még Mózessel is. És Aminádáb volt egy fia, az meg Naásson. Tehát Naásson és Áron sógorok. És Naásson az első, aki ajándékot ad az Úrnak, amikor felszentelik a szent sátort a kivonulás után. Tehát van egy történet 4 Mózes 7-ben, otthoni feladat, 4 Mózes 7, este olvashatjuk, jön 12 fejedelem. A 12 törzsnek a 12 fejedelme jön, amikor felszentelik a sátort, és mindenki ugyanazt az ajándékot ad. Csak természetesen nem mindegy a sorrend, ahogy most is. Amikor olyan protokoll van, akkor nagyon fontos, hogy ki az első, ki az utolsó, tehát ilyen kulcspozíció. Ott Naáson az első. Tehát Mózes ugye a nép vezére. Áron a főpap, és Naáson a 12 törzs közül a legfontosabb fejedelem. Aki elsőként hálából adhat ajándékot az Úrnak. De ebből már látjuk, hogy ezek az emberek mind született vezetők. Isten ezekkel az emberekkel valamit akart jelezni. hogy ezen a vonalon van valami különleges. Aki ebbe a családba születik bele, az lehet, hogy nagyobb célokra születik meg. És Naáson fia Sálmón. És az ugyanaz a név nagyjából, mint Salamon egyébként. Sálmón. És ha Máté első fejezetét nézzük meg, ugye az Jézus nemzetség táblája, akkor Máté azt írja le nekünk, hogy Sálmón felesége volt Ráháb, az örömlány. És bár név szerint nincs leírva, de ha ezt megtudjuk, akkor szerintem ebből arra lehet következtetni, hogy a két kém közül, akiket Józsué küldött ki Jerikóba, hogy ki volt az egyik? Hát Sálmón, tehát biztos. Különben miért vette volna feleségről? Tehát ott valami történt, ugye ez a Ráháb sem akármiért rejtette el ezeket a kémeket, tehát ott valami történt, amiről nem tudunk. Amit a Biblia, az Ószövetség nem tartott fontosnak, csak az Újszövetség tartja fontosnak, hogy megtudjuk, hogy ez a Sálmón feleségül vette Ráhábot. Ugye az egyetlen Jerikói, az ő családjával együtt, aki életben maradt. És Ráháb volt Boász anyja. Boász anyja, mert ugye a Sálmón volt Boász apja, tehát akkor kombinálni lehet, nincs több lehetőség. Tehát Boáz már eleve tudja a saját családból, hogy nem minden, ha szabad így mondanom, hitetlen lány mindig is hitetlen marad. A saját anyukája betért Isten népébe. A saját anyukája régi életében örömlány volt Jerikóban. És amikor ez az örömlány találkozott a két kémmel, nem tudjuk miért, nem írja le a Biblia, de valami történt, valami látott, az örömlány a két zsidó férfiben elrejtette őket, és később feleségül ment az egyikhez. És akkor Boáz keresi a párját Betlehembe. És nem találja a párját. Bár egy derék férfi. Egy derék hívő férfi. De lehet, hogy a lányok is kicsit féltek tőle, hogy nem tiszta. Furcsa család, jobb nem vele foglalkozni, ki tudja. És akkor visszajön Naomi Moábról, egy idegen lányjal, aki ragaszkodik az ő anyósához, aki azt mondta, hogy a te Istened lesz az én Istenem is. És Boáz felismeri Rútban a hívő asszonyt, aki régi életében idegen volt Isten népétől, de most betért Isten népébe, és feleségül veszi. És abból lesz Obed. Obed gyereke, Isai. Isai hetedik fia, Dávid. És érdekes módon nem teszi hozzá a Rút könyve azt, hogy a király. Csak annyit ír, hogy Dávid. Tehát aki ezt a könyvet írta, Dávidra akart mutatni, Dávidról akart valamit elmondani, hogy Dávid nem akárki, hogy Dávid története, noszú, és sok Istentől megáldott vezető van ebben, de lehet, hogy Dávid ebben az időpontban, amikor az író leírja a történetet, még nem király, hanem Júda törzsének el kell döntenie, hogy elfogadják-e királynak, vagy sem. A zsidó hagyomány szerint Sámuel írt a könyvet, amit el is tudom képzelni. És tudjuk, hogy amikor lezajlott a polgárháború Saul és Dávid között, akkor nagyon sokan voltak, akik azon gondolkodtak, hogy melyik oldalra kell állni. Vajon ki az, aki Istentől küldött király. És ugye, amikor meghal Saul, akkor utána, amikor Dávid nyilvánosság elé lép, és talán el is mondja, hogy Sámuel már felkente őt királynak, akkor csak Júda törzse volt az, aki elfogadta Dávidot királynak. És még 7,5 év polgárháború kellett ahhoz, hogy a 10 törzs, az északi 10 törzs is elfogadja Dávidot királynak. Dávid ebben a történetben valahogy a csúcspont. Így tudja, a végén, ebben a nemzetség táblában a Szentíró felsorolja a történelmet nagyjából Ábrahámtól Dávidig. Dávid lesz a király. És Izrael történetében ez valóban az egyik csúcspont volt. Végre, újra itt van egy ember, egy Isten által felkent ember, aki vezet bennünket, aki megmutatja nekünk az Isten útját. És Dávid által az Úr békességet ad az ő népének. Sokat vártak Dávidtól. És tudjuk, hogy Dávid még nem volt az a fiú, aki taposja a kígyó fejét és megoldja a bűn problémáját. De Dávid nemzetségéből származik az a fiú. Dávid nemzetségéből születik majd meg az a felkentje az Úrnak, aki valóban megoldja a bűn problémáját. Aki valóban visszatéríti a lelkeket a helyes útra. Aki gondoskodik arról, hogy a hívő embernek nem csak vénségében legyen élete, hanem még a halál után is. Dávid fia az, aki Isten szolgája is, egyben, Isten szenvedő szolgája, a megváltó, a Goél, csupa nagybetűvel, aki asszonytól születik, de úgy, hogy a férfinak ahhoz semmi köze, mert Isten fia, a nagybetűs fiú, akit Isten már Évának is ígért. Ez csak ugye egy stádium az ő történetben. És nem akármilyen stádium. Ha Boász nem talál Rútra, akkor nincs Dávid. Ha nincs Dávid, nem lesz megoldás. Érdekes módon az Úr fel tudta használni még Elimelek engedetlenségét is. Ahhoz, hogy áldást adjon. Áldást adjon Naominak, áldást adjon Rútnak, áldást adjon Izrael népének, és nem mondhatok mást, hogy áldást adjon nekünk. Majd Máté felhasználja ezt a nemzetség táblát, amikor Jézus nemzetség tábláját írja le. És ott van Ráháb. És ott van Rut. Ilyen emberektől megszületett a megváltó. Az egyik prostituált volt, és tök pogány. A másik félig-meddig pogány volt, de mindketten betértek, visszatértek Isten népéhez. Ez a megtérés. Ha látjuk, hogy Isten hogyan készítette el a megváltást, akkor megérthetjük azt is, hogy az Úr Jézus miért mondta, hogy mindenkinek el kell mondanunk az evangéliumot. Minden teremtéshez jusson el az örömhír, mert senki nincs, aki olyan állapotban lenne, amiből az Úr nem téríthetné őt vissza. Ebben bennünket is használni akar, testvérek. Láttuk a történetben. Ha az ember azt teszi, amit Isten mond, akkor Isten ezt megáldja. Olyan áldással, amit mi talán fel sem tudunk fogni, aminek a teljességét nem is látjuk, mert ugye Rut sem tudta, Naomi sem tudta, hogy kit szül. Hogy annak mi lesz a jövője. Mi már visszanézünk. Mi már látjuk. Hogy az az egy gyerek, egy lépés volt, egy folyamatban, amely által az Úr gazdagon megáldotta a világot, és életet adott olyanoknak, akik alába voltak nekünk is. Tehát én nem mondhatok mást, mint hogy ez missziós könyv. Ez a könyv a misszióról szól, az evangelizációról szól. Arról szól, hogy ha Isten népe azt teszi, amit Isten mond, akkor annak kisugárzása van a környezet felé. Lesznek emberek, akiknek ez annyira tetszik, ez a másfajta gondolkodás és életstílus, hogy be akarnak térni Isten népéhez. Csatlakozni akarnak Isten népéhez. És nem tudjuk, hogy milyen óriási áldást akar az Úr készíteni egy megtért drogoson keresztül, egy megtért prostituálton keresztül. Ő tudja. Nekünk az a dolgunk, hogy kövessük az ő mutatásait, és ebből áldás lesz. Szerintem ez Rut könyvének a legfontosabb üzenete. Amen. Akkor hagyjuk meg fejünket, és adjunk hálát. Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy te a történelem irányítója vagy. Te pontosan tudod, hogy minden eseménnyel mit akarsz elérni. És tudjuk nagyon jól, hogy sok mindent elromtunk, mert nem figyelünk rád, és nem követjük a te útmutatásaidat. És csak megköszönni tudjuk a nagy hatalmadat, hogy még a sok rosszból is, amit teszünk, te jót hozhatsz ki. Köszönjük, Urunk, ezt a biztatást, és köszönjük azt a még nagyobb biztatást, hogy amikor mi mégis azt tesszük, amit te mondasz, akkor gazdag lesz az áldás, sokkal gazdagabb, mint amit mi el tudunk képzelni. Köszönjük, Urunk, hogy arról is láthattunk egy példát ebben a könyvben. Köszönjük, hogy megérthettük a könyvből, hogy nem mindig könnyű téged követni, hogy lesz abban fájdalom is, meg munka, meg türelem, várakozás. De köszönjük, hogy te pontosan tudod, hogy mit akarsz. Te látod a nagy képet, te nagyon jól tudod, hogy mi hogyan illünk bele a képbe, mi a mi helyünk, mi a mi funkciónk a nagy egészbe. És kérjük, Urunk, segíts nekünk abban, hogy mi is meglássuk azt, ami szükséges ahhoz, hogy hűségesen tudjunk hozzád ragaszkodni, a te igédhez ragaszkodni, hogy a nehézségek ellenére is azt tegyük, amit te mondasz, amit te kérsz tőlünk. És köszönjük, Urunk, hogy olyan sok jó példa van körülöttünk a gyülekezetben. Köszönjük, hogy munkálkodsz ezen a gyülekezeten, és köszönjük, hogy állandóan ide hívogatsz embereket, hogy lássák azt a másfajta életmódot, amit a hívő ember követ, amit a hívő ember mutat. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel megtisztelsz bennünket, hogy valamire tudsz bennünket is használni, ezt a gyülekezetet minden hibájával együtt. Köszönjük, Urunk, hogy itt voltál velünk, és megáldottál bennünket a te jelenléteddel. Köszönjük, hogy tanulhattunk Ruth-tól, Boáztól. Kérjük, segíts nekünk abban, hogy alkalmazzuk is mindazt, amit te mondtál nekünk személyesen. Segíts nekünk abban, hogy álhatatosak legyünk a hitben, az engedelmességben, az imádságban és a Biblia tanulmányozásban, a jó cselekedetek végrehajtásában és az evangelizációban. Segíts nekünk, Úrunk, hogy azt az életet éljük, amit láthattunk az Úr Jézus példáján, amiről olvashatunk a Bibliában, és amiről biztos reménységünk van, hogy te előkészítetted a számunkra. Kérjük, Urunk Jézus, maradj velünk, amikor hazamegyünk, óvj meg minket minden gonosztól, adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát, hogy a holnapi napon is újra a te dicsőségedre élhessünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egy karácsonyi énekkel szeretném lezárni a sorozatot. 323. dicséretünket keresjük ki. 323. dicséretünket. Ez a 66. Zsoltár dala mára megy, tehát amit már énekeltünk. Annak a második, negyedik és ötödik versét énekeljük. Jó? 323-as. A második, negyedik és ötödik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, dicsőség, dicsőség az égben Istennek. Fönállva fogadjuk az Úr áldását. Maga a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi. Ámen. Áldás békességet kívánok!